Vigyázzatok a kegyességeteket, ne az emberek előtt gyakoroljátok, hogy lássanak titeket, mert így nem kaptok jutalmat mennyei atyátoktól. Amen. Az Úr áldása és kegyelme legyen Isten tiszteltünkön, és szent lelke legyen a mi szívünkkel. Hallgassuk meg lekcióként Lukács evangéliumából a 15. fejezetből, 11. verstől, Istenünk igéjét, foglaljon helyet a gyülekezet. Lukács evangéliumából a 15. fejezetből, a 11. verstől olvasom Istenünk igéjét. Azután így folytatta. Egy embernek volt két fia. A fiatalabb ezt mondta az apjának. Atyám, add ki nekem a vagyon rámeső részét. Erre megosztotta köztük a vagyont. Néhány nap múlva a fiatalabb fiú összeszedett mindent, elköltözött egy távoli vidékre, és ott eltékozolta a vagyonát, mert kicsapongó életet folytatott. Miután elköltötte mindenét, nagy éhínség támadt azon a vidéken, úgyhogy nélkülözni kezdett. Ekkor elment, és elszegődött annak a vidéknek egyik polgárához, aki kiküldte őt a földjeire disznókat legeltetni. Ő pedig szívesen jól lakott volna, akár azzal az eleséggel is, amit a disznók ettek, de senki sem adott neki. Ekkor magába szállt, és ezt mondta. Az én apámnak hány bérese bővelkedik kenyérben, én pedig itt éhen halok. Útra kelek, elmegyek apámhoz, és azt mondom neki. Atyám, vétkeztem az ég ellen és te ellened. Nem vagyok többé méltó arra, hogy fiadnak nevezzenek. Tégy engem olyanná, mint béreseid közül egy. És útra kelve el is ment az apjához. Még távol volt, amikor az apja meglátta őt, megszánta, elébe futott, nyakába borult, és megcsókolta őt. A fiú ekkor így szólt hozzá. Atyám, vétkeztem az ég ellen és te ellened, és nem vagyok méltó arra, hogy fiadnak nevezzenek. Az apa viszont ezt mondta a szolgáinak. Hozzátok ki amar a legszebb ruhát, és adjátok rá, húzzatok gyűrűt a kezére, és sarut a lábára. Azután hozzátok a hízott borjút, és vágjátok le. Együnk és vígadjunk, mert ez az én fiam meghalt, és feltámadott, elveszett, és megtaláltatott. És vígadozni kezdtek. Az idősebb fiú pedig a mezőn volt, és amikor hazajövet, közeledett a házhoz, hallotta a zenét és a táncot. Előhívott egy szolgát, és megtudakolta tőle, hogy mi történik itt. Mire a szolga így felelt, a testvéred jött meg, és apád levágatta a hízott borjút, mivel egészségben visszakapta őt. Ekkor az megharagudott, és nem akart bemenni. De az apja kijött, és kérlelte. Ő azonban ezt mondta az apjának. Látod, hány esztendeje szolgálok neked, soha nem szegtem meg parancsodat, és te sohasem adtál nekem még egy keskegidát sem, hogy mulathassak barátaimmal. Amikor pedig megjött ez a fiad, aki paráznanőkkel tékozolt el vagyonodat, levágattad neki a hízott borjút. Ő azonban ezt mondta neki. Fiam, te mindig velem vagy, és mindenem a tiéd. Vígadnod és örülnöd kellene, hogy ez a te testvéred meghalt, és feltámadott, elveszett, és megtaláltatott. Hallottuk Istenünk igéjét, gyertek imádkozzunk. Hadd meg Istenünk, hogy most itt a te házadban mi is vigadozzunk és örüljünk, hiszen a te asztalodhoz jövünk, és vigasságra érkeztünk meg, hiszen ha bűneink meg vannak bocsátva, ha ilyen mennyei atyánk vagy, mint te, akkor előtted igazán örvendezhetünk. Az élet különböző útjairól is érkezünk, és különböző a lelkünk, a felfogásunk, az életről alkotott elképzelésünk, de téged megismerünk, akkor még ha különbözők vagyunk is, egy asztalhoz tudunk jönni, egy szívvel és egy lélekkel fel tudunk ismerni, és ha téged megismerünk, megismerjük jobban önmagunkat is, és megismerjük jobban fele barátunkat is. Kérjük ezt a csodát, add meg nekünk, hogy most téged helyesen és jól ismerjünk, és ezáltal életünk, szívünk és lelkünk a helyére kerüljön, és minden visszatérjen a veled való élő közösségbe, és így megtalálhassuk boldogságunkat. Így kérjük, hogy légy jelen ezen a mai Isten tiszteleten közöttünk. Amen. Máté evangéliumából a 6. fejezetből a 9. verset olvasom. Ti tehát így imádkozzatok, mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Foglaljon helyet a gyülekezet. Kedves testvérek, a mi atyánk gondolatait és üzeneteit fogjuk végigvenni, és a mai alkalommal, ugye mindjárt az imádságunk úgy kezdődik, hogy mi atyánk, és ebben már nagyon sok minden benne van ebben a mondatban, hogy a mi, és az, hogy van egy közös atyánk. És igazából a tékozló fiú története mutatja meg ennek a feszültségét, hogy nem olyan könnyű eljutni oda, hogy mi. Meg hogy együtt. Mint ahogy a tékozló fiú történetében is a két fiú története, egy atyához tartoznak, de két külön világ. És így mi mindannyian azért a magunk világából érkezünk, különböző utakról. Sok olyan dolog van, amiben nem tudunk egyek lenni, és nem tudjuk a közös nevezőt megtalálni. De van egy közös pont, ezt teremtési pontnak is nevezhetem, vagy Istennek, amely változatlanul és örökkévaló módon mindig megmarad. Az emberiség akármilyen korszakot él, vagy én, mint egyén, akármilyen korszakomban vagyok az életemben, fiatal vagyok, vagy éppen már családom van, vagy akármilyen lelki korszakban vagyok, éppen hűséges vagyok most Istenhez, vagy éppen lázadó vagyok, vagy keresem az utamat Isten nélkül, vagy nagyon abban találtam meg, hogy én most nagyon Istenre akarok figyelni, és mindenben engedelmes akarok lenni. Mindegyik útnak megvan a maga jellemzője, amivé teszi az embert. De látjuk azt a tékozló fiú történetében, hogy mindegyik útnak megvan a maga kísértése, és megvan a maga megoldása is. Mert aki otthon maradt és szolgált, annak is megvolt a maga kísértése. Olyan értelemben, hogy hát én vagyok a jó fiú. Én minden parancsolatot megtartottam, én mindig azt csináltam, atyám, amit te akartál. És látszólag minden tökéletes, és minden jó. Míg a másik fiú ugye nyíltan vallja, hogy ő nem szeretné azt tenni, amit Isten akarna, nem azon az úton akar járni, és nyíltan kikéri a vagyonát, hogy ki akarja úgymond próbálni önmagát, az életét, és függetlenedni akar. Ha megnézzük a mai világot, akkor Jézus nagyon jó példázatot adott, mert igazából most azt mondanom, ez a két véglet. És e között aztán még ott van a különböző kombinációk, hogy azért ott is vagyunk Istennel, meg nem is vagyunk. Hát ugye, ugyanúgy van a lázadó, aki nem akar semmit sem, és csak azt akarja, hogy az ő életét megélje. És van a másik oldal, akik mondjuk hűségesen képviselik az Istent ebben a világban, nekik is el kell gondolkodni, hogy ki az az Isten, akit ők szolgálnak. És mindig tisztán kell tartani a szívüket, mert nem önmagukért, nem a cselekedeteikért, most olyan értelemben mondom önmagukért, hogy nem az ő jó cselekedeteikért szereti őket az Isten. És ez mindig óriási veszély. Ez nem azt jelenti, hogy ne cselekedjünk jól. De hogyha az atya igazi természetét akarjuk megnézni, és ugye a mi atyánk is erről szól, hogy mindjárt az atyához vezet el bennünket, tehát nincsen semmiről sem szó, az imádság első mondatában már ott van, hogy szólítsd meg az Istent. A legfontosabb dolog, hogy mindjárt hozzámenj. Ez látszólag olyan természetes, hát ha imádkozunk, akkor persze, hogy Istent szólítjuk meg, nem? De itt már egy óriási problémával kerülünk szemben, hogy valóban természetes-e a számunkra Istennek a léte, lénye, valóban meg tudjuk-e őt szólítani, és tényleg tudjuk úgy szólítani, ami most evangélium Jézus szájából, hogy ő a mi atyánk. Mert abban a pillanatban, amikor így szólítom, akkor már arról van szó, hogy nem csak az enyém, már az övé is, már azé is, akivel én haragban vagyok, vagy valakivel nem jó az életem, már annak is az atya, és az egész világ mindenségnek is, és egészen más a viszonyom. Nem az van, hogy van egy én Istenem, és az én Istenem segítsen meg engem. És én harcolok ám mindenkivel. Hát én abban bízok, hogy az én Istenem majd nekem igazságot fog szolgáltatni. És itt az lesz, amit majd, ugye az én Istenem, majd ahogy én azt kérem, azt majd teljesíteni fogja. Tehát ezért fontos ez a mi atyánk, mert ebben már eleve benne van az, ha valaki ezt kimondja, akkor ebből az illúzióból ki kell jönni. A mi atyánk az mindenkinek az atya. Népek feszülhetnek egymásnak, különböző problémák lehetnek a világban, de akkor is a mi atyánk. Hogyha szemben állunk bizonyos esetekben, akkor is ott van az, hogy egy teremtőnk van, és a teremtőnek a végső akarata végül is az, hogy az összes fia és az összes gyermeke bárhol, bármilyen úton is van, valamilyen szinten és valamilyen módon egymáshoz is közelítsem, másrésztről pedig őt is megismerje. Igazából ezért küldte el Jézus a tanítványokat a világba, hogy hirdessék meg az evangéliumot. Mi az evangélium? Hát senki nem mondta ki ebben a világban azt, hogy mi atyánk. Ki mondta valaki? Itt istenek harcolnak, vagy elvek, vagy ideológiák. Itt mindenki próbálja igazolni, hogy az ő istene az igazi, a másik pedig nem. De azt senki nem mondta ki, hogy ez a mi atyánk, az igazi Isten. Hát amikor azt mondom, hogy Isten, akkor mindenki gondol valakire. De amikor Jézuson keresztül mi azt mondjuk, hogy Isten, és azt mondjuk, hogy mi atyánk, akkor mi egy olyan Istenre gondolunk, aki mindenkinek az Istene. És akinek olyan szíve van, mint ami a tékozló fiú történetében megnyilvánul, és láthatjuk az ő jellemét. Láthatjuk az ő lényét. És felismerjük az ő természetét. És ez az, ami igazából az evangéliumot is érthetővé teszi. Hát az Isten azért küldte el a fiát, hogy megbékéljen ezzel a világgal. És megbékéltesse a világot önmagával, akkor ennek az Istennek az alapvető természete az, hogy szeretetben gondolkodik, békességben gondolkodik, és a nagy ellentéteket képes kibékíteni önmagában, és a fiával egységben megmutatja, hogy mi a probléma gyökere. Hogy honnan lehet elindulni, és mivel kell szembenéznünk, azért, hogy végül is ővele találkozzunk, mint a boldogságnak, az örömnek, a hazaérkezésnek, mert ezek is szimbólumok, hogy hazaérkezni. Mint egy hosszú vándorút után, amikor elmegy valaki, és nem találja helyét a világban, de mindent megpróbál, de el kellett neki menni, úgymond az életért. Mint ahogy mindannyian elindulunk ebbe a világba, és valahol ott van bennünk a megérkezésnek a vágya. Ugye mindenhol keressük a helyünket, de mondjuk azt, hogy a legjobb otthon, de hogy kinek lett igazából otthona az életben, hogyha jól megnézzük, hogy otthonunk-e az otthon, tehát lelkiképpen is megérkeztünk-e, mert lehet, hogy van házunk, még lehet, hogy van családunk is, de hogy tényleg van-e otthonunk, van-e olyan pont az életünkben, ahol megérkeztünk, azt nem a ház adja meg, és nem biztos, hogy a család is megadja. Nagyon jó, ha megadja. De a ház és a család is mulandó. Mert egyszer mindannyiunknak el kell indulnunk, ahogy egyedül érkeztünk ebbe a világba, bár szeretettel öveztek bennünket, de egyedül fogunk elmenni. És az a nagy vándorút, az a nagy kaland, ami az élet, hogy megszülettünk, és az a nagy kaland, ami úgymond kilépünk ebből az életből, ki az, aki fog velünk jönni? Megint ott van, hogy honnan jöttünk, hová megyünk. Ahogy mondja Jézus, hogy ti nem tudjátok, hogy honnan jöttetek, és hová mentek. De én tudom, hogy honnan jöttem, és hová megyek. Magyarul tudta, hogy az atyától jött, és ismerte ezt. Tehát azt az utat, amit mi nem ismerünk, azt Jézus tudja. Ezért ő a legidősebb testvérünk, ha így nézzük, aki előttünk megy, és próbálja a kis testvéreknek elmagyarázni, hogy mi az élet? Hogy történik? Miért történnek veletek ezek a dolgok? Kicsoda az Isten? És ezen keresztül elmagyarázza nekünk, hogy milyen lélek van bennünk, Mert mindegyik lélek, amely Istentől származik, alapvetően Istenben találhatja meg a saját boldogságát. Ez annyira egyszerűen tökéletes, hogy ennél nem is lehetne talán jobban megérteni ezt, hogy miért. Miért is fontos ez az embernek? Mert igazából, aki teremti, aki alkotja, és aki minden dologgal ellátta, tehát abban a forrásban tudja megnyerni igazából az örömét. És azon kívül, ha bármit is kap a forrástól, élvezi és örül annak, mint a tékozló fiú, megkap mindent ahhoz, hogy éljen. Tehát örül annak, élete úgymond boldog, mert elmehetett. Csak éppen ezek a dolgok, amiket kapunk Istentől, most idézőjelben mondom, mulandóak. Ha bármit kaptál Istentől, az mulandó, csak egy nem, az Isten. Hát igazából minden alá van vetve, itt a földi világban is a mulandóságnak, semmi nem marad úgy meg. És ez is a mi szomorúságunknak egyik oka. Másrésztről pedig, ez mind arra hívja föl a figyelmet, hogy az, aki viszont adja, az minden pillanatban tökéletes. És egy dolgot, ugye Isten úgy alkotott meg bennünket, hogy minden mulandó ezen a világon. Csak az a legcsodálatosabb, hogy ő örökkévaló, és a másik ajándék, amit Jézusban ad, hogy mi is. Hát ez felfoghatatlan az ember számára, hogy örök életünk van. Ezt ajándékba kaptuk Istentől. Visszakapjuk Krisztusban, amikor meghirdetik nekünk, mert mi nem tudjuk. Hát nem tudjuk, hogy örök életünk van. Mert az a földi tapasztalatunk, hogy itt meghalunk, megszületnek, meghalnak. Nem tudjuk. És félünk a haláltól. De Jézus mondja el, hogy igazából nem így van. És azért mondja, hogy aki hisz én bennem, annak örök élete van. Mert aki hisz ő benne és hisz az atyának, az fölismeri, hogy honnan jött és hová megy. És azért van neki örök élete. És a Bibliában a bűnösöknek is örök életük van, mert arról is van szó, hogy ők is elmennek úgymond az ítéletre. Tehát, hogy nem szűnik meg az élet. És ezért a másik fontos dolog, amikor az atyáról beszélünk, hogy az élet, mint örök titok, hogy az micsoda. Még ma is a tudomány keresi, hogy honnan van az élet. Egyszerűen nem tudunk rá magyarázatot, nagyjából el tudjuk mondani, meg sok mindent tudhatunk, hogy mi által, de az, hogy az élet mégis van, nem az alkotó elemek, nem az anyag, pusztán az élet, ezt a titkot nem tudtuk megfejteni, mert ez maga az Isten. És ugyanez a titok ott van bennünk, és az a legjobb, hogy amikor visszatalálva önmagunkhoz is, az egy csodálatos dolog, amikor az ember azt éli meg, hogy nem véletlenül van ezen a világon, tehát értelmet kap az élete, és az, hogy kapcsolatban kapja meg ezt az értelmet. Tehát nem személytelen az Isten nekünk, hanem nagyon személyes. És mindenkivel úgymond összeköt bennünket, mert ha egy szemét ismerek, akitől minden élet származik, akkor persze, hogy azt mondom, hogy mi atyánk. Hát minden élet és minden teremtmény és minden ember tőle származik, akkor nem mondhatom ezt, hogy az én Istenem. Bár személyesen mondhatom, itt, hogy, mert amikor a személyességemet akarom mondjuk hangsúlyozni, és akkor úgy mondom, hogy az én atyám. Csak ugye, miért nem így tanít bennünket Jézus imádkozni? Mert ugye akkor ez az én szavunk, ez, hogy a mi látásmódunk, a mi elképzeléseink, az én személyes látásom már nagyon arra vinne engem, hogy ahogy én látom az Istent, az az Isten. De ha már azt mondom, hogy mi, akkor abban már benne van a másik is, ahogy ő látja, ahogy neki kijelentette magát, és arra is figyelnem kell. És arra is, hogy én hogyan tudom megélni mondjuk az emberi síkon is a kapcsolataimat. Tehát, ha van az az ige, hogy aki a fele barátját nem szereti, akit lát, hogyan szerethetné azt az Istent, akit nem lát? Hogy ez önmagában véve egy ellentmondás, és itt a szeretet tanítását nem véletlen, hogy Jézus megadja, hogy ugye az első és nagy parancsolat, hogy szeresd az Urat, a te Istenet, másik, hogy szeresd fele barátodat, mint önmagadat. Ebben foglalta össze az egész törvényt, az egész profétákat. Tehát a szeretetben van összefoglalva. Csak a szeretet az pusztán nem csak annyit jelent, hogy egyfajta érzelem, hanem egyfajta megismerés is. Egyfajta tudása, megismerése az Istennek. Tehát itt a szeretet alatt nem emberi érzéseket gondolnék, amiket úgymond felebaráti szeretetből, most így is szoktuk mondani, hát szeressük egymást. Mert azért a kereszténység az is, hogy az irgalmas samaritánus segít, és mondjuk, hogy egy humanitárius cselekedethez is hasonlíthatjuk, hogy legyen együttérzés az emberekben. De ha pusztán ezzé teszem, akkor emberivé teszem az Istenit. Mert akkor azt mondom, hogy az emberi szeretet már isteni. Hát az emberi szeretet az már az. Nem, az isteni szeretet, vagy az Istennek a megismerése, az több, mint az emberi. Ebben a tékozó fiú példázatában tökéletesen benne vagy, az emberi szeretetnek van egy határa, amikor azt mondja, na hát ezt most már én nem nyelem le. Mert az igazságom, az én igazságom, az nem tűri el, hogy visszajön a tékozó fiú, és itt a mulatozás van. Mert mi ebben az igazság, hogy én szolgálok ő meg, érte a világát, és visszajön, és akkor daj-daj van? És minden rendben? Akkor hol van itt az igazság, ugye? És itt a teljesítmények is szerepet játszanak, hogy a szeretetet kiérdemelten kapjuk meg a világban. Sok esetben úgy van, hogy te jó vagy, akkor szeretnek téged, ha rossz vagy, akkor nem szeretnek. Na most Istennél nem így van. Az nem azt jelenti, hogy nincsenek következménye a cselekedeteinknek, és ilyen szempontból Isten is azt mondja, hát, ha rossz úton jársz, akkor ítélet is lehet olyan értelemben, hogy hát visszahatások lesznek a cselekedeteid miatt. Meg mondhatjuk azt, hogy Isten nem szeretné, hogy ezt a cselekedetet tett meg, de azt sehol nem mondta a Biblia, hogy Isten nem szereti azokat. És így a tékozló fiúval azért, Jézus azért akarja ezt elmondani, hogy az Atya mindig várja haza. Tehát a szeretete nem fogyott el. Sőt, azt láthatjuk, hogy Istenben olyan szeretet van, hogy ő soha senkit nem kényszerít önmagához, és ez egy nagyon fontos dolog. Hogy amikor Istenhez hívunk embereket, vagy akár önmagunk is megyünk hozzá, akkor az a fajta gondolat, hogy Isten úgymond kényszerítene bennünket arra, hogy őt szeressük, ez nagyon távol áll az Isten lelkétől. Mert kényszerből nem lehet szeretni. Nem lehet azt mondani, hogy szeressél. Nem lehet parancsba adni. Tehát a 10 parancsot, vagy a parancsot összefoglalása, hogy szeresd a terület, az nem parancsolat. Az egy felszabadító mondat, hogy végre lásd meg, hogy mi a lényeg. És azt kéne megtanulni, hogy hogy működik a szeretet. Már az Isten ismeretével összekapcsolva. Mert egyébként akkor még az a tévedésünk is lehet, hogy hamis szeretetképünk van, és annak feleltetjük meg Istent. Ezért nem tudják az irgalmas Istent elfogadni azok, akik olyan szeretetképpel vannak, hogy akkor szeretnek, ha jól teszek, ha rosszul, akkor meg nem szeretnek. És így ugye normális egyensúlyt tartunk, mert valahol jó, hogy legyen következménye, valamit nem csinálsz meg, akkor nem szeretnek. Akkor mondom, hogy ugye rossz úton jársz. Csak Istennél ugye a szeretet nem függvénye ilyen értelemben, de az nem azt jelenti, hogy nem következetes Isten. És ezt nehéz nekünk megélteni. Az isteni következetesség az néha mi számunkra következetlenség. Mert hogy lehet az, ugye, hogy a kegyelem megnövekszik ott, ahol a bűn is megnövekszik. Hát nem az ítéletnek kellene megnövekednie? Ott, ahol a bűn megnövekszik? Hát az lenne az igazságos, nem? Még nagyobbakat dörrenteni oda, hogyha arról van szó, hogy vegye észre. És általában így működik az ember, és azért Istennek vannak kemény eszközei, mert így meg túl puhának tűnik nekünk az Isten, hogy hát akkor mindent megenged, és a végén még meg is bocsát. Hát akkor visszamehetek az utolsó pillanatba. Nem, addig élem a világomat, és akkor a legvégén azt mondom, Uram, bocsáss meg. És erre szoktuk azt mondani, hogy azért vannak minőségi pillanatok, és azért olyan ez, hogy az ember lelke, tehát nem mindig tudja azt megtenni, amit arra gondol, hogy hát azt csak megteszem, és visszamegyek. Hogy a tékozló fiúnak az a pillanat, amikor azt mondta, hogy visszafordulok, és oda megyek az Atyához, az azért ez egy olyan pillanat, amit akkor meg kellett neki tenni. Vagy azt is ki kellett mondani, hogy atyám, vétkeztem te ellened, és azt az őszintességet, ugye, ami a szívében volt, az megjelent. Tehát ott volt a bűnbánat is. Hogy megbánta, hogy belátta, hogy belátásra jutott, akkor inkább így mondom. Tehát sokszor van az, hogy valaki megbánja a bűnét, de nem jut belátásra. Nem látja meg, hogy ő ki volt, a másik ki volt, és mi úgy történt, ahogy történt. Lehet, hogy megbánja. De nem jut belátásra, nem változtatja meg az útját, megbánja megint a bűnét, vagy harmadszor is megbánja, és mit ér a bűnbánatunk, ha nem jutottunk belátásra? Vagy mit ér a bűnbánatunk, ha nem jutottunk el Isten szeretetének a megtapasztalására, és azt az örömöt nem éltük meg, hogy együtt örvendezünk Isten, és elfelejtődött a régi, mert itt az nagyon szépen benne van, hogy a gyűrűt húz az ujjára, fehér ruhát tesz föl, tehát a múltat lezárja. Ott nincsen fölemlegetés, hogy édesfiam, aztán itt emlékezzünk ám, hogy mikor mi volt. És akkor szedjük már össze, hogy mi is volt akkor. 10-15 éve akkor hogyan történt a... És akkor időnként azért elővesszük ezt úgy emlékeztető, hogy honnan jöttél meg, azért tudjad, hogy honnan esték ki, meg hogy mit vétettél ellene. Tehát egyébként jó, hogyha az ember ezt tudja önmagában, és az Isten kegyelmének pillanatait így meg tudja ragadni. De magának az Istennek a lénye nem így szeret bennünket, úgymond felhát. Sőt, az van, hogy én elvetem, ugye a tenger mélyére vettem, hogy meg sem emlékezem róla. Tehát annyira nem fontos az Istennek az, ami nekünk annyira fontos, és ezt kell nagyon jól megérteni, ami nekünk annyira fontos az Isten, idézem, mondom, nem annyira fontos. Viszont mi sokkal fontosabbak vagyunk mindennél. És erről szól a tékozó fiú története. Az idősebbik fiú is, amikor kiverte a hisztit, akkor neki is azt mondta, de hát mindenem a tiéd. Hát te fontos vagy nekem. És igazából ott a fájdalmas pont az, hogy nem is a testvérével van konfliktusban az idősebbik fiú, hanem az atyával. Hogy nem úgy viselkedett az atya, ahogy ő azt elvárta volna, vagy ahogy az ő lelkében ez igazságos lett volna. Tehát Istennel kerül konfliktusba. És ezért kell úgymond Istent jól a lelkünkkel látni, és megismerni, és ezt tisztán tartani, hiszen ezen fordul meg minden. A másik pedig ugye a tékozló fiúnál az önmagával való kapcsolata is lényeges, mert ismerte az atyát, de ő sem ismerte föl benne azt a fajta teljességet, mert neki meg önmaga volt a fontos. Tehát milyen érdekes, hogy az egyik szolgál Istennek, és nem ismeri, kinek szolgál, a másik pedig nem akar szolgálni, és úgymond így nem ismeri teljesen azt az atyát, akinek szolgálhat, hanem ő önmagát akarja kiteljesíteni. És mind a kettő akkor talál vissza, amikor ugye a tékozó fiú azért talált vissza, mert aztán mondhatjuk megbánta, rosszul ment neki, visszafordult Istenhez. De azért láthatjuk azt, hogy az atyának a természete pozitívan nyilvánul meg, de ugyanilyen pozitív a másik szereplővel szemben is. Csak azt láthatjuk, hogy amiben Isten pozitív, az adott pillanatban a másik szemszögéből lehet, hogy pont sértő lesz. És ezt nagyon nehéz megérteni az életben, hogy vannak igazságtalanságok, ugye szoktuk mondani. Miért megy annak olyan jól, amikor annyira nem jó ember? Hát itt meg valaki nagyon jó, és annak meg mennyi csapás éri az életét. Hát akkor hol van Isten? Ha ilyen egyszerűen fogjuk ezt föl, illetve úgy gondoljuk, hogy az élet így ilyen sematikusan működtethető, hogy így le tudjuk mérni, hogy kin van az Isten áldása, és kin nincs, akkor is nehéz helyzetben vagyunk. Mert igazából Isten a választottainak is ad nagyon nagy nehézséget, vagy akár bukásokat, vagy bármi feszültséget is adhat, vagy olyan helyzeteket, betegséget, bármit adhat. És abban kell járni. És ki kell fejezni, és van, akinek meg könnyű élete van, úgymond fittyet hányoz Istenre, és ömlik rá a könnyű út. És élvezi az életet. Ugye? És ez nehéz. És hogy miért van ez? hogy sokszor az Isten jósága bennünket megtérésre indít, hogy mennyi mindent ad, és ez ugye látszólagosan nem működik, mert Isten annyira tökéletes dolgokat ad nekünk, hogy a végén pont azért nem fogjuk őt keresni. Hát ha mindenünk megvan, akkor már nincs szükségünk Istenre, mert annyi mindent megadott nekünk. És akkor lehet az, hogy elvesz Isten dolgokat, illetve aki meg például nagyon Istennel jár, attól még lehet, hogy azt is elveszi, ami éppen van. És ezt csak úgy mondom. Miért? Mert Isten akkor az önmagához való kapcsolatát tisztítja még mi. Ha valaki engem nagyon szeret, és azt mondom, hogy az ember nagyon szeret engem, és még jobban akar szeretni, akkor így is mondhatom, megpróbálom őt, hogy tényleg szeretsz. Ennyire? És még ezt is? És egy újabb szeretet megtapasztalásom lesz, ha mindent el tudok engedni, akkor tényleg tudom szeretni azt az Istent. És ez félelmetesnek tűnhet az embernek, de az Istennek nem. Hogy ő azt akarja, hogy engem szeress, és mindig azt kérte, hogy Uram, hadd szeresselek téged. És azt mondja, hát ezt kéred? Akkor most adok neked egy utat, amikor tényleg engem szerethetsz, mert dolgok nem úgy lesznek. És hányszor kértük azt, hogy Istenem, szeretlek téged, de hogy én szeretnék téged megismerni, vagy szeretném hogy te, tudni, hogy te ki vagy, és akkor, ja, és akkor nem úgy történtek a dolgok, és azt mondjuk, de hát Istenem, hát miért bűntet? Hát nem azt kértük, hogy szeressük őt, hogy megismerjük? Tehát, hogy Isten sokszor ugye azért ad nehézségeket is nekünk, vagy akár az idősebbik fiúnak ezt a próbát. Ne a szolgálatot szeressed. Ne az, hogy te ki vagy ebben a szolgálatban. Ne az, hogy te mit tettél le az asztalra, és ne a másikhoz mérjed magadat, hogy ő most jobb vagy rosszabb nálad, hogy mit érdemel meg, vagy mit nem. Vagy te mennyi órát dolgoztál, ő meg csak 5 percet dolgozott. Hát akkor nem engem szeretsz, hanem magadat szereted, a szolgálatodat szereted, a hitedet szereted, az engedelmességedet szereted, azt, aki vagy az Istenben, azt szereted, és a másikat joggal nem szereted, mert mondod, hogy ő meg nem ilyen. És ezek azok a belső lelki utak is, hogy az ember el tud veszni. De ugyanúgy, ugye benne van az, hogyha kihasználjuk Istent, az ő jóságát, ez is benne van. Hogy az emberek próbálják az Istent ilyen értelemben a saját képükre, kedvükre formálni. Ez természetesen ez sem helyes. De mindannyiunkban van, mind a kettőből, az ítélkezőből is, meg abból is, aki lázad. Én úgy gondolom, mind a kettőnk, mindegyikből van bennünk. És ezért aztán ugye a mi természetünkben is volt olyan időszak, amikor közelebb vagyunk, valamikor megértjük ezt, és valamikor egyensúlyba tudunk lenni, és azt tudjuk mondani, hogy de hát Istenben igazából mind a két, hogy ezek az ellentétek fel tudnak oldódni. És ezért jó, hogyha a kegyelem asztalához is úgy jövünk, és amikor a mi atyánkra gondolunk, hogy ki is az az atya, aki a mennyben van, és miért szenteltessék meg az ő neve? Mert ha az ő nevét nem ismerjük, vagyis a név azt jelenti, az ő személyével nincsen kapcsolatunk. Nem értjük az ő igazi lényét, és nem az az öröm, az a boldogság, és az az ismeret tölt meg bennünket. Akkor igazából nem tudjuk, hogy honnan jöttünk, és hová megyünk, és minden csak a mi mértékünk szerint van. A mi elméleteink, a mi gondolkodásunk, a mi elképzelésünk szerint történik, és ítéltetik meg a világ és önmagunk is. És ez az, amit nem imádunk. Tehát a saját gondolati rendszerünket nem imádjuk. A saját elveinket nem imádjuk. Nem méltó arra, hogy imádjuk. Az elveket nem imádjuk. Az elvek nem tudnak boldoggá tenni embereket. Még a legmagasztosabb célok sem tudnak az embereknek örömöt adni. Csak az Istennek a neve, vagyis az ő lénye és személye garancia arra, hogy mindig úgymond az igazság, vagy a szeretet, vagy a kegyelem egyensúlyba tud kerülni. És ő a középpont, és ő tudja megteremteni ezt bennünk is, és az ő lényének a tisztaságát, ha látjuk, akkor nem az a reakció kell, hogy Isten miért vagy ilyen jó. Hogy miért vagy ilyen kemény? Mert azoknak az oka valahol mindig ő benne van. És ha jó, vagy hogyha keményebb is, annak is megvan valahol az oka. és attól még szerethető. És ezáltal tud bennünk is feloldódni az a fajta, hogy elengedjük magunkat az Istennek. Ez egy csodálatos dolog, és ezt akarta Krisztus végül is elérni, hogy önmagunkat megismerve, Isten felé haladva, át tudjuk adni magunkat Istennek, és aztán fejlődni tudjunk ebben az ismeretben. És ennek a fejlődésnek a különböző lépcsői vannak leírva a mi atyánkban, és a hitünk is erről szól. Senki mást igazából nem kell megismerni, csak az Istent. Istennek ismerte az az örök élet. Így van meg, ez a célja, értelme, lényege. Aztán eközben persze önmagunkat is jobban fogjuk látni, és a másik embert. De nagyon fontos, hogy ne önmagunkon keresztül lássuk Istent, ne önmagunkon keresztül lássuk a másik embert, persze, hogy így látjuk valahol. De tisztogatjuk a szemünket az Isten szemébe, amikor belenézünk, és azt mondjuk, hogy ja, látjuk az életnek a mélyebb titkait. Azért itt vannak ellentmondások, feszültségek, amelyeket nem úgy egyszerűen sematizálva kell kezelni, hanem Istennek tervei, céljai vannak emberekkel, különböző utak vannak, döntéshelyzetek, vannak rossz döntések. Amit az Isten görbévé tett, ne akarjuk kiegyenesíteni, mert mi nem tudjuk. De Isten a tékozló fiú görbe útját is visszahozta. És visszahozza mi görbe útunkat is. És amikor mi egyenes úton járunk, ne gondoljuk azt, hogy már akkor minden rendben van, mert még lehet, hogy a szívünk nem egyenes. És itt van a másik, hogy a kívül minden jó, csak belül nem. Belül még nem egyenes a szívem, és nem tudok olyan nyílt lenni. Tehát ennek a titka az, ami előttünk van, és Krisztust azért kaptuk, mint fiút, aki hozzánk hasonló lett, hogy az ő imádásával, a vele való élő közösségben a lépéseket megtesszük minden nap. Szeretetünkkel, tudásunkkal neki szolgálunk, Istennek szolgálunk, és bárki, bármit is tesz az életében, a munkahelyére elmegy, vagy a családjában segít, és bármit tesz az Isten nevében, és rá gondol, és ő rá nézve cselekszi, azzal szolgálja az Istent, és megismeri őt. Mert akinek szolgálok, annak azért teszem azt meg, hogy őt jobban megismerjem. Ugye ez a szolgálatnak igazából a célja, és ez a baj az idősebbik fiúnál, hogy bármennyit is szolgált Istennek, és mindent úgy tett, pont a szolgálatának a célját veszítette, hogy nem ismerte meg azt az atyát. És itt jön a végső pont. Hogyha valaki rossz úton jár, de a végén mégis megismeri az Isten célhoz ért. Ha valaki úgymond jó életet él, de a végén mégsem ismeri föl, ugye ez van benne, akkor mégis baj. Bár cselekedetei jók és jók a visszahatás, és ilyen értelemben nagyon jó dolog, hogy a tiszta életet élünk, nem is az ellen van. De a legfontosabb az, hogy még a jóság is lehet egyfajta csapda. És erről ritkán beszélünk, mert az miért lenne csapda valaki jó? Mi lenne csapda, hogy én jókat teszem, jókat? Mert az önmagába véve nem csapda, úgy gondoljuk, de valamilyen szinten igen. Mert a saját jóságom aztán végül valahol el fog választani azoktól, akik nem jók. És akkor a mi atyánk hogy lesz? Akkor nem tud megvalósulni. Tehát ezért a mi jóságunkat is letesszük az Isten elé. Senki sem jó, ahogy mondta Krisztus, csak egyedül az Isten. És ebben ez nagyon nagy vigasztalás és kegyelem nekünk, hogy nem is kell rá úgy olyan értelemben így törekednünk, hogy olyan nagyon jók legyünk. Nem az a cél. Az már gyümölcse, hogy különböző dolgokat megteszünk. De nem kell nekünk felette nagyon jónak lenni. Mert az mesterkélté válik, bizonyos helyzetekben már nem fogjuk tudni tartani, és nem lesz benne annyi örömünk. Ezért, ha természetesek vagyunk Isten előtt, és úgy vagyunk, ahogy vagyunk, és azt vállaljuk, még mindig sokkal jobb. És ha őszintén jövünk úgy, ahogy vagyunk, annál jobb nincsen. Az más, hogy megjobbítja az életünket, és kirigyazít, kitisztít, és próbáljuk ugye magunk útján megtalálni a helyes utat. Ilyen értelemben törekedjünk a jóra. De ne tartsuk magunkat jónak. értjük a kettő közötti, az örök törekvés, az örök nyitottság, az mindig megadja azt a tisztaságot. De ha valaki már jó, hogy én már így jó vagyok, nekem már nem mondják meg, én már ezt tudom, én ezt látom, az pont az ellenkezője lesz. És abból már nincsen kiút. Isten adja meg, hogy tehát így a mi atyánk, aki a mennyben van, maga a tökéletességünknek és a szeretetünknek a forrása, tudjon bennünket így egyé tenni, és boldoggá Krisztusban, az ő fiában. Amen. Imádkozzunk, imádság közben csendes percet tartunk, majd az Úr Jézustól tanult imádságot mondjuk el. Köszönjük, hogy Krisztus szaván keresztül nagyon fontos, hogy megérthessük, hogy mi atyánk vagy, aki a mennyekben vagy, és a te neved akkor lesz szent közöttünk, ha megértjük a te lényedet és természetedet, Istenünk, a jóságodat, és ha keményen feddeszt is bennünket, az is szeretetből van, és így tudjuk ezt megérteni, hogy minden, ennek a tökéletességnek a kiábrázolása, az, amikor elengedsz embereket magadtól, ha el akarnak menni, és az, ahogy visszafogadod az embereket magadhoz, és senkit sem kényszerítesz, hiszen szabad akaratot adtál nekünk, és a szeretet nem lehet kényszer alatt. A szolgálat is önkéntes, és magunktól adjuk azt, amit adunk neked, nem kényszer alatt tesszük azt. És add meg nekünk, hogy ebben a világban megérthessük azt, hogy te vagy az, aki Istenünk a legtöbbet szolgálsz nekünk, hiszen mindent fenntartasz a mi javunkra. Az életet is te tartod fönn ebbe a pillanatban is. És azért van együtt minden, és azért lehetünk itt, mert minden feltételt biztosítottál a mi számunkra. Mi semmit nem biztosítottunk ebből. Ez van. A maga tökéletességében. Látjuk tehát, hogy sok mindent önmagáért adsz, és azért, hogy lehessünk. Add meg, hogy ezt a szeretetet, és ezen túl megláthassuk azt, hogy te az életet is odaadtad. És neked a legfontosabb az, amikor az általad alkotott élet fölismeri a forrását. Hogy ennél nagyobb öröm nincsen, ez mindent megér neked. Még azt is, hogy szabad akaratot adtál nekünk. Hogyha kell, akkor meg tudunk tagadni, és elfordulunk te tőled. Nem fontos nekünk a te lényed, és ezt is kivárod. Míg majd visszafordulunk. Add meg nekünk, hogy tudjuk megbecsülni azt, hogy most mi te hozzád jöttünk, hogy ez mekkora kegyelem, mekkora szeretet ez, hogy ezt fölismerhettük. És egymást el tudjuk fogadni, még a különbözők vagyunk. Attól, hogy ne ítélgessük egymást. Hiszen abban, amiben mást megítélünk, úgyis magunkat ítéljük majd meg. Kérjük, hogy attól, hogy az úrvacsorai közösségben együtt legyünk. Egy szívvel, egy lélekkel. Hát meg betegeinket gyógyulással, lelkünket megtisztulással. És országunkat, népünk vezetőit is áld meg bölcsességgel. Adj utat magyar népünknek, hogy megtalálhassa a benned való megújulást is. Sokan vannak, akik nem járnak a te házadba, de hisszük, hogy sokakban munkálkodsz. És bármikor visszafordulhatnak. Hogy ott, ahol vannak, beszélsz hozzájuk, hiszen, Istenünk, te ott is keresed az embereket, ahol mi nem látjuk azt. Kérünk a szabadításodért, hogy egyre többen megtalálhassanak téged. Most pedig hallgass meg csendben elmondott imádságainkat. mondjuk el együtt az Úr Jézustól tanult imádságot. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Vegyük Istenünk áldását. Vesd az Úrra a te terhedet, ő gondot visel rólad, és nem engedi, hogy valamikor ingadozzék az igaz. Amen. Áldás békesség.